Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek ígéjét, amint azt olvasom, hitünk épülésére és lelkünk erősítésére, a Zsoltárok könyve 142. fejezetéből. A Szent Ígéd gyülekezet leülve hallgassa figyelemmel. A Zsoltárok könyve 142. fejezetében eképpen olvassuk Istennek írott ígéjét. Dávid tanító költeménye, imádság abból az időből, amikor a barlangban volt. Hangosan kiáltok az Úrhoz, hangosan könyörgök az Úrhoz. Kiöntöm előtte panaszomat, elmondom neki nyomorúságomat. Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismerted utamat. Tört vetettek nekem az ösvényen, amelyen járok. Tekints jobb kezem felé, és lásd meg, hogy senki sem akar észrevenni. Elveszett minden menedékem, senki sem törődik velem. Hozzád kiáltok, Uram, és ezt mondom, te vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az élők földjén. Figyelj esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok. Ments meg üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálam. Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet, körém sereglenek majd az igazak, amikor jót teszel velem. Istennek ígéje, amelynek alapján ma szólni kívánok közöttetek Szentlélek segítségével, írva található Sámuel első könyve 22. fejezetének első 5 versében eképpen. Elment azért onnan Dávid, és az Adullám barlangba menekült. Amikor meghallották testvérei és apjának egész rokonsága, elmentek hozzá. Hozzá gyülekezett mindenféle elnyomott, eladósodott és elkeseredett ember, ő pedig a vezérükké lett. Mintegy 400-an voltak vele. Onnan a Moábi Micpébe ment Dávid, és ezt mondta Moáb királyának, hadd jöjjön közétek apám és anyám, amíg meg nem tudom, hogy mit akar tenni velem az Isten. És odavitte őket Moáb királyához, és ott maradtak nála mindaddig, amíg Dávid a sziklavárban volt. Gád próféta azonban ezt mondta Dávidnak, ne maradj a sziklavárban, hanem eredj, menj el Júda földjére. Dávid el is ment, és megérkezett a hereti erdőbe. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, valószínűleg ti is voltatok már olyan helyzetben, amikor úgy éreztétek, hogy nincs kiút. Amikor az ember úgy érzi, hogy mindenki ellene van, hogy minden, ami körülveszi őt, az ellene dolgozik. Amikor mai nyelven szólva nem látjuk az alagút végét, amikor sodródunk az eseményekkel, amikor úgy érezzük, hogy nem tudjuk befolyásolni az eseményeket, és fogalmunk sincs, hogy merre sodornak minket, mi vár még ránk. Nem látjuk a kiutat ebből a helyzetből, nem látjuk a jövőt, de még a holnapi nappal sem vagyunk teljesen tisztában. Összecsapnak fejünk fölött a hullámok, és mi már csak azt várjuk, hogy minél előbb vége legyen ennek az áldatlan állapotnak. A napokban olvasott ószövetségi igeszakaszunkban is Dávid menekül Saul elől. Dávid a kiválasztott, ő a felkent király, de menekülnie kell a még trónon ülő király elől. Ő sem tudta, hogy mit hoz a holnap. Nem tudta, hogy mi vár rá a következő napon. Mivel kell majd szembenéznie, hol és mikor jelenik meg Saul seregeivel együtt és tör újra életére. Akkortól, hogy elhagyta a királyi házat, szinte megállás nélkül menekül. És aki már átélte a menekülés kínjait, az otthonvesztés nyomasztó érzését, és itt Gömörben nagyon sok család átélte ezt a második világháború után, azt tudja csak igazán átérezni, milyen levert és elcsüggett lehetett ez a Dávid. hátrahagyva biztos családi fészket, a jólét biztonságát akarata ellenére el kellett indulnia a bizonytalanság felé. Nem csak saját élete, saját jövője volt veszélyben, hanem a családja sem volt teljesen biztonságban. Nem csak Dávid menekül, hanem Dáviddal együtt szülei is menekülésre veszik a figurát. Dávid saját tapasztalatából tudja, mennyire megterhelő a menekülés, ezért szüleit biztonságos helyre akarja vinni. A moábi Micpébe megy, és ezt mondja Moáb királyának, hadd jöjjön közétek apám és anyám, amíg meg nem tudom, hogy mit akar tenni velem az Isten. Dávid még ebben a szorult helyzetében is arról tesz bizonyságot, hogy ami most vele történik, ami most annyira kusza és átláthatatlan az ő életében, aminek nem látja az értelmét, még ezeknek az eseményeknek is, eseményekben is Isten az, aki cselekszik. Még most is Isten az, aki mozgatja a történések szálait. Ebben a helyzetben Dávid abban biztos, hogy Istennek terve van vele. Isten kiválasztotta őt, felkente, királlyá tette, és fel akarja őt használni ahhoz, hogy Izrael népe felől eltervezett akaratát véghez vigye. Erről Dávidnak bizonyossága van, ezt ő tudja. Arról viszont, hogy ez mikor és hogyan valósul majd meg, Dávidnak semmi sejtése nincs. Dávidnak várakoznia kell, hogy mindezt Isten kinyilatkoztassa számára. És Dávid ebben a helyzetben, amikor azt mondja, amíg meg nem tudom, hogy mit akar tenni velem az Isten, nem csak az Úr cselekvéséről tesz bizonyságot, hanem arra ösztönöz minket is, hogy mi is megtudjuk, hogy mit akar tenni velünk az Isten. Ez az egyetlen mondat, amíg meg nem tudom, hogy mit akar tenni velem az Isten, mint egy gyöngyszemként áll a mára és holnapra kijelölt ószövetségi igeszakaszunk közepén, és figyelmeztet minket arra, hogy másként is lehet élni. Mert az ember legtöbb esetben, amikor ilyen helyzetbe kerül, akkor valahogy így mondaná, hadd jöjjön közétek apám és anyám, amíg el nem döntöm, hogy mit fogok tenni. Az ilyen és ehhez hasonló helyzetekben az ember mindig azon kezd el gondolkodni, hogy mit fog ő cselekedni, mit fog tenni. Át akarja gondolni, hogy hogyan fog majd megszabadulni ebből a szorult helyzetből. Mert az ember saját bölcsességébe, saját ravasságában bízik. Az ember magára gondol. Az élete irányítását a saját kezében akarja tartani. A Bibliában is vannak ilyen emberek, rögtön a Biblia elején is találhatunk olyan embereket, akik Istenek akartak lenni. Terveznek, cselekednek, döntenek. Csak éppen döntéseikből kihagyják Istent. És kihagyják mindazokat a dolgokat, amit Isten elkészített számukra. Sok esetben az ilyen emberek nem ismerik Istent. Nem ismerik Isten kegyelmét, gondviselő szeretetét, oltalmazó és gyámolító irgalmát. Az ilyen ember maga akar dönteni élete felől. Persze, még az ilyen emberek között is vannak olyanok, akik eljárnak az Isten tiszteletekre. Akik eljönnek, meghallgatják Isten igéjét, meghallgatják az Úr tanítását, útmutatását, azért, hogy egyel több választási lehetőségük legyen. Érdeklődnek Isten felől, de csak úgy, ahogy a többi dolgok felől is érdeklődnek. Ők maguk akarják irányítani az életüket. Maguk akarják meghatározni, hogy mi az, ami javukra van, és mi az, ami nem. Sajnos egyre több ilyen emberrel találkozhatunk. Úgy érzik ezek az emberek, hogy ők már rendelkeznek kellő bölcsességgel, hogy maguk döntsenek életük kérdéseiről. Sőt, vannak olyan szülők is, akik csak azért nem kereszteltetik meg a gyermeküket, csak azért nem járatják Isten tiszteletre vagy hittanra, nehogy befolyásolva legyenek szabad döntésükben. Lehet, hogy már meséltem, hogy miskolci rokonom is azt vallotta, hogy majd a fiai eldöntik, hogy megkeresztelkednek-e vagy sem. A fiúk helyett Isten döntött. És az egyik ifjúsági táborban, amelybe úgymond véletlenül cseppentek be, megismerték az Urat. Véletlenek pedig nincsenek. Itt ebben az esetben Isten rakta helyre azt, amit a szülők elmulasztottak. Mert a legtöbb esetben az ember saját maga akar dönteni élete felől. Dávid viszont bizonyságot tesz arról, hogy másként is hozzá lehet állni a dolgokhoz. Másként is lehet élni. Itt már nem azt kérdezi az ember, hogy mit fogok majd én cselekedni, hanem a kérdés itt egy kicsit megváltozik. Mit akar velem tenni az Isten? Milyen terve van Istennek velem? Hogyan akar engem használni az ő országában, az ő szőlőjében? Itt az ember a maga életét, a saját jövőjét Isten kezébe látja. Nem akarja Istent kizárni az életéből, már nem csak érdeklődik Isten felől, már nem csak egyik választási lehetőségként tekint Isten útmutatására, hanem teljes életét Istenre akarja bízni. Tőle várja a döntést, és kész minden körülmények között elfogadni Isten döntését, Isten parancsát. Itt már az ember nem maga irányítja az életét, saját bölcsessége, tudása és döntése alapján, hanem enged Isten irányításának, enged Isten vezetésének. Amint láthatjuk, életünket igenis kétféleképpen szemlélhetjük. Kétféleképpen élhetjük. Az első lehetőség, amikor magunk akarunk dönteni életünk felől, akár Isten teljes kizárásával. A második lehetőség, amikor Istenre bízzuk a döntést, Istenre bízzuk az életünket, és tőle várjuk az útmutatást. Dávid ezt a második lehetőséget választotta. Istenre bízta az életét. Isten terve, vezetése és döntése alá teszi életét. Amíg meg nem tudom, hogy mit akar tenni velem az Isten, mondja Dávid. És Dávid bizonyságtétele azért hangzik most felénk, hogy mi is elgondolkodjunk. Vajon melyik csoportba tartozunk? Abba, amelyik Isten nélkül akar dönteni, vagy amelyik várja, kéri és elfogadja Isten döntését? Teljes mértékben aláveti életét ennek a döntésnek. Dávid Istenre bízza a holnapot. Isten kezébe helyezi saját és családja életét. Keresi Isten akaratát, kutatja, hogy mit akar tenni vele az Isten. Kedves testvéreim, lehet, hogy mi is Dávidhoz hasonlóan igyekszünk élni. Mi is Isten akarata szerint szeretnénk élni, de látnunk kell azt is, hogy ez nem megy olyan könnyen. Vannak pillanatok, vannak élethelyzetek, amikor már nem győzzük kivárni, hogy Isten világosság tegye számunkra, mit akar velünk tenni, mit készített számunkra. És akkor ilyenkor mi magunk kezdünk cselekedni. Nem bírunk várni, elfogy a türelmünk, és mielőtt világos útmutatást kapnánk az Úrtól, mi magunk lépünk. Belefogunk ebbe, belefogunk abba, ugrálunk egyik helyről a másikra, és mindenütt kimagasló teljesítményt akarunk nyújtani. Teljes erőbedobással nekifeszülünk dolgoknak, még mielőtt elkértük volna azokat Istentől. Úgy érezzük, hogy nekünk ezt kell tenni, hogy Isten akarata valóra váljon, és nem kérdezzük meg, hogy mi Isten akarata valójában. Nem várjuk meg, amíg Isten dönt helyettünk. Ha figyelmesen olvassuk ezeket a fejezeteket, Dávid is hasonló cipőben járt. Hol itt bukkant fel, hol ott. Hol ide menekül, hol amoda. Egyszer barlangba, másodszor külföldre kell menjen. Ő vallja, hogy aláveti magát Isten akaratának, Isten döntésének, amíg meg nem tudom, hogy mit akar velem tenni az Isten, és mégis, mielőtt megtudná, konkrét lépéseket tesz. Amikor a Nóbi szentébe menekül, még hazudik is csak azért, hogy kenyeret kapjon, és életben maradjon. Tudja, hogy ő a kiválasztott, tudja, hogy ő Isten embere, ő az az ember, akin Isten lelke nyugszik, beletartozik Isten tervébe, a terv elválaszthatatlan része, mégis türelmetlenül hazugságra vetemedik, mert úgy érzi, hogy ezzel biztosítja Isten akaratának végrehajtását. Nyugodtan ki lehet mondani, hogy Dávid ebben a helyzetben igenis vétkezik. Dávid, mint kiválasztott, bűnt követ el, és ennek a bűnnek megvannak a következményei is. Ha tovább olvassuk ezt a fejezetet, megtudhatjuk, hogy Saul kegyetlenül kiértje azokat a papokat, akik segítettek Dávidon. A papok semmit sem tudtak Dávid és Saul viszonyáról. Ők azt hitték, hogy Saul küldetésében jár Dávid a szentébe, ezért adták neki oda a szent kenyereket, ezért adták neki oda Góliát kardját, és áldották őt meg. De Dávid átverte a papokat. Ezzel vétkezett, és most a papok életükkel kell, hogy fizessenek Dávid vétkéért. Az a Dávid, akit Isten kiválasztott, aki vár, amíg meg nem tudja, hogy mit akar tenni vele az Isten, csőbe húzza, átveri a papokat. Saul az elvetett, Dávid a kiválasztott, és mégis azt látjuk, hogy Dávid valahogy belebonyolódik Saul vétkébe. Saul öleti meg a papokat, de hazugságával Dávid sodorta őket a halálba. Isten megengedi, hogy ezen a történeten keresztül meglássuk kegyelmének nagyságát is. Isten minket bűnös és vétkes embereket is fel tud használni országának építésénél. Igaz, hogy mi itt Isten választottai vagyunk, Isten emberei vagyunk, de mi is tetőtől talpig bocsánatra vagyunk utalva. Minden ember, akit arra választott ki, hogy eszköz legyen Isten országának építésében, bűnbocsánatra van utalva. Az, hogy valaki kiválasztott, még egyáltalán nem jelenti azt, hogy az az ember bűntelen is egyben. A fejezet végén arról is olvashatunk majd, hogy a legyilkolt papok közül egy megmenekült. Ebiátár, Abimelek egyik fia csodálatos, határos módon megmenekül, és egészen Dávidhoz fut. Az, akire lesújtott Dávid bűnének büntetése, most Dávidhoz megy. Megadja neki a lehetőséget, hogy könnyítsen lelkiismeretén, hogy azt a terhet, amit a hazugsága miatt magán hordoz, le tudja tenni. A megölt pap fia az, akire Dávid rábízhatja bűneinek terhét. Én okoztam apád egész háza népének a vétkét, vesztét, mondja Dávid. Amíg meg nem tudom, hogy mit akar tenni velem az Isten. Ez a mondat a Dávidnak áll a holnapra és a mára kijelölt ószövetségi igeszakasz közepén. Mit akar tenni velem az Isten? És ha a holnapi fejezetet végigolvassuk, akkor eljutunk a kérdésre adott válaszig is. Dávid megvallja Ebiátárnak, hogy ő okozta apja egész háza népének vesztét. Ezt akarja Isten mindnyájunkkal cselekedni. Mindnyájunkat oda akar vezetni, ahová olyan nem szívesen megyünk, ahol nyíltan és őszintén meg kell, hogy valljuk, hogy én vagyok az oka mindennek. Az én bűnöm az, ami miatt Krisztusnak meg kellett halnia ott a kereszten. Krisztus azért halt meg, hogy elhordozza az én bűneimet. Kedves testvérem, ha eljutottál oda, hogy Dávidhoz hasonlóan megvalljad bűneidet, ha eljutottál oda, hogy magadat okoljad mindazért, amit Krisztussal történt, akkor te is Dávidhoz hasonlóan bűnbocsánatot kapsz, és akkor te is fogod látni Isten döntéseit ebben a világban, és azokhoz tudod majd igazítani egész életedet. Adja Isten, hogy ez így legyen. Ezért imádkozzunk.